Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a fórum, a Business Flow 8 üzleti közösségvállalkozás fejlesztési podcastja, én Gundel Takács Gábor vagyok. Ebben a sorozatban mindig olyan kérdésekről beszélgetünk, ami segíti a vállalkozásokat és a vállalkozókat. Most egy különleges aspektus lesz, ez pedig a spiritualitás és a vállalkozások kapcsolata. A mai vendégem Lanc Judit, life designer, aki a spiritualitás segítségével kalauzolja el a hozzáfordulókat az életük különböző területein, ami viszont számunkra is új és izgalmas terület, és amivel ma is foglalkozni fogunk, az a spirituális cégállítás, valamint az üzlet és a spiritualitás kapcsolata. Te életedben hogy jött a spirituális érzés, hangulat, hit, nem tudom, hogy te minek hívod?
Hát én életmódnak hívom. Uh-huh. Nagyon váratlanul. Mi a férjemmel ugye 16 éve ismerjük egymást. Azóta hát szerves része vagyunk egymás életének. Mind a ketten nagyon földiek vagyunk, vagy voltunk, most is vagyunk, csak már egy kicsit másképp. Amikor 18 éves kort betöltöttük, akkor mind a ketten elkezdtünk ilyen nagyon földi dolgokkal foglalkozni. A szakmáink is nagyon földiek voltak.
A földi alatt itt a racionálisat gondolod?
Abszolút racionális, igen. A Zoli lovagolt, utána a Szentendrei játékkaszinóban volt vezető inspektor, majd megalapította a saját számítástechnikai cégét, ami azóta is a része az életünknek egyébként, tehát hogy teljesen anyagi világban mozogtunk. Én pedig bankfiók vezető helyettes voltam, aztán egy reklám szakmában egy cégnél pénzügyi osztályvezető, és akkor ez így teljesen az anyagi világban mozogtunk. Tehát hogy az, hogy spiritualitás, az számunkra nem létezett, nem is találkoztunk vele. De jött persze egy fordulópont, tehát mindenki életében jön egy ilyen fordulópont, a mi életünkben ez több negatív életesemény így összeadódott, és ez kiváltott nálam egy pánikbetegséget. Uh-huh. És akkor még úgy próbáltuk ezt kezelni, éltük tovább a mindennapokat, de aztán egy külföldi utazásunk során egy hölgy, miután látta, hogy a szálloda aulájába rám jött egy ilyen pánikroham, megkérdezte, hogy segíthet-e. És mondtam, hogy persze, csak gyorsan kezeljük ezt a problémát. Mondta, hogy menjünk fel a szobájába, és akkor ott segít nekem valamit. Mondta el Zoli, hogy hát jön velem, mert ez egy idegen emberrel, egy idegen helyen csak nem engedi le a feleségét egyedül. Ott kaptam egy 10 perces reiki kezelést, mit aki cseréltek volna, tehát teljesen jól éreztem magam. Utána Zoli megállapítottam, mint nagy csillagok háborúja fan, hogy van Jedi erő, tehát hogy mind a kettőm számára ez egy döbbenetes élmény volt, hogy mit tud az energia 10 perc alatt művelni, és én akkor azt mondtam, hogy na, nem tudom, hogy mi ez, de mindent tudni szeretnék róla, és kell a családomnak, az életünk részének kell, hogy ez legyen, és akkor innen indult a lavina. Tehát, hogy kerestem, kutattam, tanultam, aztán elkezdtem alkalmazni is, és ma már én úgy vallom, hogy mi ott élünk, ahol az ég és a föld találkozik, tehát hogy megmaradt a földi életünk, nagyon fontosnak tartok mindent, ami a földi jólétet biztosítja, ha pénz, boldogság, egészség, karrier, család, tehát hogy ez mind legyen meg, de ehhez kellenek azok a technikák, spirituális technikák, amivel egyensúlyba tudjuk magunkat hozni.
Az az ember, aki ezt a 10 perces kezelést adta, ezután el is ment az életedből?
Hát baráti kapcsolat alakult ki közöttünk, úgyhogy még sokáig tartottuk a kapcsolatot, de nagyon messze laktak tőlünk, úgyhogy egy idő után megszakadt a kapcsolat, igen, elment.
Te mit tapasztalsz, nem tudom, hogy van erre szám, vagy hogy, hát, hogy hány ember az, aki ma legalább kereső a spirituális értelemben?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy a mai világban nekünk nagyon nagy szerencsénk van, mert rengeteg technika áll rendelkezésünkre. Tehát ha valaki csak egy picit is nyitott erre a vonalra, akkor számos lehetőség.
Igen, csak ugye pont ez a probléma, az egyik probléma, az a számos lehetőség, hogy melyik az, amelyik csak hókusz-pókusz, meg sarlatánság, és melyik az, amelyik tényleg beszél. Mert ugye értelemszerűen spiritualitásról beszélünk, tehát nem megfogható dolgokról beszélünk.
Így van, hát a puding próbálja az evés, mondja a magyar nyelv, úgyhogy én ezt szoktam javasolni, hogyha valami megszólít, akkor próbáld ki, és akkor utána eldöntöd, hogy ez a tied, vagy nem a tied. Tény és való, hogy a spirituális vonalban is vannak, bocsánat, de vannak kóklerek, de minden szakmában vannak, tehát biztos ettél már úgy étterembe ételt, hogy megkóstolta, és azt mondtad, hogy ide többet nem jössz. Uh-huh. Tehát egy szakácsból is van jó szakács is, meg rossz szakács is, ez ugyanígy vonatkozik erre a területre is, amiben mi mozgunk.
És csak így lehet megkülönböztetni, hogy ki a sarlatán, hogy kipróbáljuk, kifizetjük a nem tudom tanfolyami díjat, vagy nem tudom milyen díjat, és az ember rájön, hogy hát ez... Igen. Ablakon kidobott pénz volt?
Mindig ott vagy, ahol lenned kell, tehát hogyha neked találkoznod kell ezzel a sarlatánnal, mert ő képvisel valami olyasmit, ami neked kihívás az életben, és ezt jól tudja tükrözni, mondjuk, hogy hogyan állítsd fel a saját határaidat, hogyan tudjál nemet mondani, hogyan képviseld magadat különböző helyzetekbe. Ha erre ez a sarlatán egy jó tanító, mert ő lesz az, aki... nyeztet állandóan, hogy gyere hozzám, meg kezelésre, meg gyere hetente 5 órába, mit tudom én, 500 ezer forintért, tehát ha ő azt képviseli, és bár sarlatán, akkor úgyis oda fogsz menni, mert rajta keresztül ugye egy nagy tanítást kapsz.
Tehát ennek is a pozitív oldalát nézzük.
Igen, minden rosszban van valami jó. Uh-huh. Ugye a magyar nyelvben nagyon sok ilyen okos mondás van, de ha megkeressük a tartalmát, akkor... Hát ez tényleg így van.
Hogy lehet ezt elkezdeni, vagy hogy lehet ezt, rá lehet embereket beszélni, vagy meg lehet őket győzni arról, hogy induljanak el, vagy ez mindig belülről történik, pont a spirituális jelleg miatt?
Hát szerintem inkább belülről történik, tehát mindenki életében van egy olyan pont, egy veszteség, egy trauma, általában ezek negatív dolgok. Akár egy vállalkozó életében is lehet egy olyan pont, amikor már azt mondta, hogy mindent kipróbált, mert minden okost meghallgatott, és mégse tud egyről a kettőre jutni. És vannak olyan helyzetek, amikor az ember már azt mondja, már bármit, csak valami segítsen. Aztán, hogy belekóstol, és úgy érzi, hogy ez az övé, akkor ezt rögtön fogja érezni.
Na most ezt azért is kérdezem, mert azért sokszor hallani embereket, hogy te figyelj, ez jó, és nekem bevált, gyere, csináld. De ugye a mai témánk az ugye azért a vállalkozásokkal és a cégekkel is kapcsolatos spiritualitás, ahol lehet, hogy a főnök spirituális beállítottságú, de mondjuk az alkalmazottak nem. És ilyen szempontból ez már egy sokkal nehezebb helyzet, nem?
Nem. Nem, mert mindenkivel egyek vagyunk, ugye ez a spiritualitásnak az alapja, és én úgy gondolom, hogyha meg tudjuk értetni a környezetünkkel, és nekem például ez a hitvallásom, hogy értsük azt, hogy mi az, hogy spiritualitás, hogy ez nem hitkérdés, az energia. Az, hogy az energiát milyen spirituális eszközökkel tudjuk megfogni és mozgatni, az már a lehetőségek végtelen tárházával tudunk a mai napokban találkozni. Ha azt mondjuk, hogy tanultuk fizikából, hogy minden atomból áll, tehát, hogy ugye ezt általános iskolában voltak hasznos dolgok is, amit azért a fejünkbe vertek, az atomnak a 99,9999%-a energia, és csak 0,0001%-a anyag. Viszont mi itt a Földön, ugye az érzékszerveink alapján ezt az anyagot próbáljuk általában átalakítani, megfogni, értelmezni. Abban a pillanatban, hogyha ezt valaki elkezdi önmagában értelmezni, hogy a pénz, mondjuk azt mondja, egy papírpénz, egy 20 ezer forintos, én sok pénzt szeretnék keresni, akkor az anyagban vagyok benne. De hogyha azt mondom, hogy ez a papírpénz, ez igazából egy bőség energiának a lemanifesztált része, akkor kezdünk el jól gondolkodni. És nem mindegy, hogy én bőséget szeretnék bevonzani, mert akkor az atomnak, a lehetőségnek, az anyagnak a 99,99, tehát a nagy részét fogom meg, vagy pedig ragaszkodok ahhoz a pici anyaghoz, és azzal szeretnék magamnak bőséget teremteni. Sokkal nehezebb dolgom van. Tehát abban a pillanatban, ahogy elkezdi az ember, ugye, amiket tanult értelmezni, és elkezd tőle okosodni, abban a pillanatban már teljesen máshogy tud a dolgokra ránézni.
Most azért akartam közbeszólni, de aztán hagytalak, mert ugye azt mondtad, hogy ez nem hit kérdése. De az ember azt gondolná, hogy hogy azért a különféle vallások, a kereszténység, azért az egy spirituális dolog. Tehát ilyen értelemben szét kell választani a hit szó alatt, hogy mit értünk, nem?
Így van.
Tehát azt mondod, hogy nem elhiszem, hogy van ez az energia, hanem tudom, hogy van ez az energia, de ettől függetlenül a vallást, mint hit rendszert, arra lehet használni akkor a hit szót, csak hogy ne értse senki félre, nem?
Arra lehet, igen, arra lehet használni. Mindenki ugyanoda kapcsolódik fel. Tehát a hit az alapból egy kvantumfizikával foglalkozó tudósnak is, és egy istenhívő embernek is ugyanaz. Egy életeszenciához kapcsolódunk fel, egy forráshoz. Ez a forrás, ugye azt mondjuk, hogy velünk közvetlen kapcsolatban van, itt most nyilván a kereszténység erről mást mond, de az, hogy erre a forrásra milyen szűrőszemüveget veszek föl, hogy ezt kereszténységnek hívom, buddhizmusnak hívom, kvantumfizikának hívom, az teljesen mindegy. Itt a hit az az, hogy az ott létezik, és összetudok rá kapcsolódni.
Igen, de hogy akkor a te aspektusodból nézzük, te nem elhiszed, hogy ez az energia van, hanem tudod,
igen,
hogy ez az energia van. Igen. Jó, én egyébként az Isten hitről is azt gondolom, hogy aki igazán Isten hívő ember, az valójában tudomása van. Igen. Mert meggyőz, mert kap visszajelzéseket, kap energiákat, kap útmutatást, időnként kézen fogja az élet, tanítja, utólag helyükre kerülnek a dolgok, tehát valahol ez itt összekapcsolódik. De neked ehhez a fajta a te spiritualitásodhoz nem tartozik Isten kép?
Nekem ugye egy spirituális választechnika instruktor vagyok, tehát tanítom erre a technikára.
Még egyszer, hivatalosan spirituális választechnika?
Vagy régen terápia neve volt, ma már ugye ezt nem használjuk, tehát spirituális választechnika instruktor vagyok.
De gyönyörű.
Ez a rövidítése, igen. Én szemüvegem szerint én egy központi tudatossághoz kapcsolódok fel, egy szellemi tudatosság keresztül a forráshoz, és onnan tudok lehozni különböző segítő energiákat, értelmezéseket.
És ezt a forrást nevezhetjük egyfajta teremtő erőnek, amit aztán hívhatunk Istennek, vagy bármi másnak, ugye? Tehát az a lényeg, hogy van egy teremtő erő, egy teremtő energia.
Igen.
Na, hát akkor körülbelül összeértünk, igen. Csak itt ugye mindig bajok vannak azzal, hogy milyen szavakat használunk bizonyos fogalmakra, és akkor ez mindig lehetőség a félreértésre, de akkor tulajdonképpen ugyanarról beszélünk.
Én úgy gondolom, hogy akik az üzleti világban, és akkor itt most nem akarok nőkről, férfiakról beszélni, de a férfiaknak ugye logikusabb a gondolkodásuk, tehát nekik inkább anyagban van az elméjük. Hogyha neki azt mondom, hogy hiszel-e a spiritualitásban, akkor ez náluk egy ilyen fék nagyon sokaknál. Viszont hogyha azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy ez létezik, és hívhatjuk spiritualitásnak, hívhatjuk energiának, hívhatjuk bárminek, csak hozzá kapcsolódó eszközöket használjuk, akkor sokkal könnyebben tudunk náluk mondjuk egy vállalkozással kapcsolatosan tudatosságot módosítani, blokkokat átalakítani. Én azt szoktam mondani a hozzám fordulóknak, mindig ez az első lépés, hogy beszéljük meg, hogy miben tudsz hinni. Univerzumban, Istenben, semmiben, a Földben, mert akkor azt szerint kommunikálunk. De akkor tudok vele egy bizalmi hidat fölépíteni, hogyha az ő hitrendszerével össze tudok kapcsolódni.
Egyébként ez sokkal többször ott van az életünkben, csak nem feltétlenül tudjuk, hogy a spiritualitás, tehát például, hogy az ember azt mondja, hogy a szívemre hallgattam, akkor valójában spirituális alapon működött vagy. Hát ez egy csúnya szó, de akkor valójában spirituális volt.
Abszolút. Tehát minden, ami energia, ugye az energia, ez lehet érzelem és gondolat. Az érzelem az mindig szív, a gondolat az mindig agy. Hát ebből hozunk létre egy energiát. A probléma az ott kezdődik, hogyha ez negatív. Ha a kettő összekapcsolódik, egy érzelem egy gondolattal, akkor ez csak egy 5000-szeres erővel tud hanni, tehát brutálisan ki tud sütni nekünk negatív tapasztalásokat a térbe.
Na most itt nyilván ki kell nyissuk, hogy ugye szokták mondani, hogy nincsenek véletlenek. És ez például a családállítás szempontjából is egy fontos dolog, hogy nem véletlenül kerülnek emberek egymás mellé az életben. Te ezt hogy látod, erről mit gondolsz?
Abszolút így gondolom. Az, hogy kikkel találkozunk mondjuk itt az életben, kikkel fogok együtt dolgozni, kikkel fogok együtt beszélgetni bizonyos témákban, kikkel utazok együtt, akár egy repülőn, ez mindig egy sorsszerű dolog, Én nem szeretem, ha mindennek megmagyarázzuk az okát, hogy ez miért történt, az meg miért történt, tehát hogy szeretem ezt egy kicsit lazábban kezelni, de az tény is való, hogy az ok és okozat törvénye, mint univerzális törvény mindenhol ott van.
Tehát magyarán szóval a családállításnak is ez a lényege, hogy az emberek, az emberkék miért kerültek egymás mellé abban az életben. Ennek része az, hogy te hiszel a reinkarnációban egyébként?
Igen, az összes technika, amit alkalmazok, ez javarészt ide vezethető vissza. Uh-huh.
Jó, tehát a családállítás akkor röviden is, tehát magyarán szóval azt elemzi, hogy azok az emberek miért érdemelték meg egymást. Jó vagy rossz értelemben? Vagy, tehát mit miért kell abban az életükben együtt élniük meg egymást,
igen.
Újra meg szeretni, vagy újra megélni bizonyos problémákat.
A családállításnak van egy energetikai mezője, amit vizsgálunk. Ezt úgy hívjuk, hogy morfogenetikus mező. Ez a morfogenetikus mező van az egész világunkon, tehát hogy ez alapján, ez tele van információval, ez alapján tudják például a vadludak, hogy ősszel merre kell nekik repülni, vagy a hangyák, hogy milyen sorba rendeződnek, amikor építik a kis hangyabolyukat, tehát ez minden élőlényre rá tud rezegni, és ugyanez vonatkozik a családoknak az energia mezőjére. Ebbe a mezőben, mivel benne van az őseinknek visszamenőleg, hát, hogy most hány szintű mintája az technikáktól függ, mondjuk ezt, hogy 4 generációra visszamenőleg benne van minden fontos információ, ami azzal a családdal történt. És hogyha ennek a mezőnek törvényszerűségei vannak, és hogyha valaki a generációmból megszegett egy törvényt, akkor annak a következményével az utódoknak foglalkoznia kell. Tehát felborult a rendszer, az energiarendszer, és akkor annak az utódnak az életébe ez hát akadályokat fog hozni. Ezt hívjuk sorsátvételnek, tehát amit a nagypapa...
Igen, de miért bűnhődik az unoka a nagypapa miatt?
Ő lesz a megoldó kulcsra. Minden lélek csak
az újra születő nagypapa számára, vagy hogy?
Ahhoz, hogy a nagypapa el tudjon menni a fénybe, hogyha most már ilyen nagyon belemegyünk a spiritualitásba, tehát ahhoz, hogy a papa el tudjon menni a fénybe, ahhoz ő elismerésre vágyik. Ha mindenki arról beszél a családba, aki még él, hogy a papa mit csinált rosszat, akkor ő nem kapta meg az elismerést. És egy utód ő életén keresztül ki tudja vívni az elismerést a papa számára. Nem a papa történetét fogja működtetni, hanem a sajátját, de hogyha ezt fel tudja dolgozni, és elismeri a törvényszerűségeket, és átalakítja az életét, akkor oda-vissza alapon működünk, tehát amit a papától kapott, annak a megoldását vissza is tudja adni. A családállításnál ugye ezt hívjuk be, hogy behívjuk a papának a energetikai formáját, ott oldjuk vele azt a történetet, amit az utód átvett tőle, fölismerjük, hogy mi volt az, visszaadjuk neki, megköszönjük neki az életet, megkapja az elismerést, és akkor el tud menni a fénybe a lélek, illetve hát energetikailag föláll a szabályszerűsége a mezőnek, és akkor ez mindenkire kihat. Ezért van az például, hogy az indiánok ugye úgy hozták meg a döntéseiket, hogy 7 generációra előre gondolkodtak. Mert tudták, hogy az ő döntéseik energetikai formában megjelennek a mezőbe, és erre az információra fognak rárezegni az utódok.
Mi a helyzet mondjuk a testvérekkel, akik egy időben élnek? Ők, vagy a házastársakkal, akik valamire egymásra találtak?
A testvéri kapcsolódásunk, a párkapcsolati vonalunknak egy nagyon meghatározó mintája, mert ő az első, a testvér, akivel vízszintesen, tehát egyenrangúként, majdnem egyenrangúként rokoni kapcsolatba kerülünk. Tehát, amit vele megtapasztalok, hogy amikor én megszülettem, mint második szülött, mit szólt hozzám az első szülött, azt ugyanúgy képviselni fogom, azokat a mintákat a párkapcsolatomban, mert ez lesz a következő vízszintes kapcsolódásom. Azokkal születünk le együtt, én ezt úgy képzelem el, mint egy osztályközösséget, vagy mint egy szőlőfürtöt, hogy fönt megbeszéljük, ezt hívjuk lélekcsaládnak, hogy nekem most ezt kell megtanulnom, hogy milyen áldozatnak lenni, neked azt kell megtanulnod, hogy milyen tettesnek lenni, akkor mi ebbe az életbe most jöjjünk le, ugye ezt hívjuk karmának, tehát csak egymást. Ha megtanultuk, akkor elmegyünk, legközelebb visszajövünk és cserélünk. Tehát, hogy ez az osztályközösség, ez olyan, mint amikor a gyerekek kimennek a homokozóba játszani, és akkor megbeszélik, hogy te leszel a papa, én leszek a mama, és azt jelzik, hogy megdobáljuk egymást a lapáttal. Tehát így működik ez itt lent, és akitől a legtöbb bántást kapunk, az... Hát az szeret ott fönt minket a legjobban, mert ő mondja azt, hogy én bevállalom érted ezt a terrorista szerepet, csak azért, hogy te fényben tudjál maradni, tehát hogy fényé tud tenni a rezgésedet, hogy tudjál emelkedni, hogy tudjál fejlődni. Úgyhogy valahogy így, és akkor ennek ugye vannak szűkebb rétegei, van a fizikai családunk, vannak tehát a közvetlen fizikai család, vannak a rokonok, párkapcsolat, gyerekek, és akkor azt szerint, hogy...
És akkor így lett a családállításból cégállítás?
Hát nem, ezt egy kicsit, ezt így, ezt én molyoltam ki, én nekem a logikus agyam, ez egy kicsit túl működik. És egy családállítás után arra gondoltam, hogy mivel a vállalkozás is egy család, én mindig azt mondom, hogy a családi életünk is egy vállalkozás, tehát tudni kell magunkat marketingelni, menedzselni, bevételeket, kiadásokat rendbe rakni, vannak alkalmazottak, férjem a mosogató fiunk otthon, tehát ugyanúgy megvan ez a szerkezeti forma, és hogyha a családállításban ezt a formát tudjuk harmonizálni, akkor azt mondom, hogy ez is egy vállalkozás, és a alapból a hivatásunk is egy vállalkozás, akkor ezt a rendszert le tudjuk szabni arra.
Hát ezért kérdezem, hogy a családállításból illett a cégállítás, hiszen akkor nyilván azt a közeget, azokat az embereket, azokat az élethelyzeteket is ugyanígy valamiért meg kell élnünk.
Így van. És hát ezen a mezőn keresztül ugyanúgy válaszokat kaphatunk arra, hogy miért van kevés ügyfelünk, miért vannak elakadásaink mondjuk nyeresség szempontjából, miért olyan alkalmazottakat veszek fel, akik nem tudnak velem együtt gondolkodni. Én amikor így kitaláltam, hogy csináljunk cégel, ugye nekem a Zoltán, mint vállalkozó, nekem ő a tesztemberem, tehát én berántottam őt, hogy akkor csináljunk ez a cég.
Igen.
Csináljunk neki egy ilyet, próbáljuk ki, hogy milyen, és hát nagyon jó tapasztalatokat szereztem ezáltal, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon nagy segítség tud lenni a vállalkozóknak. És akkor csak, hogy így példán keresztül, majd így általánosságban beszéltünk, hogy például, hogyha valaki nem tud sikert teremteni, mint megcsinálja kis kezdő vállalkozása, de nem jut egyről a kettőre, annak például, most mindig mondok egy okot, jó, hát ezer oka lehet, de hogy mivel tudjuk például összekapcsolni, mondjuk őt visszavezethetjük a születéskese körülményeire. Mert hogy az agyunk az úgy működik, és ez megint nem spiritualitás, az agyunk az úgy működik, hogy minket biztonságba akar tartani. Amikor életre szeretnék hozni valamit, akkor hova fog engem visszavinni? Oda, ahol biztonságosan életre hoztam magamat, az pedig a születésemnek a pillanata. Nem fogja vizsgálni a körülményeket, tehát az agyat az nem érdekli, hogy ott hogy történt ez, csak azt fogja mondani, hogy az a helyzet azokkal a körülményekkel életet tud számomra hozni. Ezért bármit szeretnék életbe tartani, vagy életre hozni a vállalkozásomban, az agy automatikusan behozza azokat a körülményeket, amiket ott megteremtettem. Plusz, ugye mivel hát folyamatosan félünk, tehát a félelmeink, hogy most sikerül, nem sikerül, jó vagyok benne, lesz elég pénz, stb. Tehát a félelem a másik motorunk, ezért azt mondja az agy, hogy mivel biztonságba akar minket helyezni, hova fog rakni a legtávolabb, a legfőbb félelmünktől az a halálfélelem. Ez meg szerintem a születésünk pillanata. Tehát, hogyha mondjuk valaki úgy született, hogy császármetszéssel, akkor ugye úgy jött létre, úgy hozta létre a saját életét, hogy nem ő zárta le a folyamatot, hanem mondjuk az anyuka egy külső segítséget kapott, mert az orvos megműtötte őt. Ezáltal az agy azt a programot fogja számára folyamatosan legenerálni, hogy bár elkezd az üzleti életben egy folyamatot, de nem fogja tudni lezárni. Mindig kell neki egy külső segítség ahhoz, hogy mondjuk megkapja a pénzt az árujáért, vagy megkösön végre egy szerződést, amit már nagyon régóta szeretett volna. Tehát, hogy ezek így párhuzamban működnek.
És ez általánosítható mondjuk minden császármetszéssel született gyerekre?
Abszolút, igen.
Tehát az ilyen gyerekek felnőtt korukban küzdenek ezzel a problémával, hogy nem tudják lezárni a saját folyamataikat?
Igen, tanulásnál is lehet látni, tehát az ilyen gyerekek azok, akik ott ülnek órákig mondjuk a leckefüzet fölött, és akkor azt mondják el az anyuka, hogy 5 perc alatt meg tudnád csinálni ezt a matek leckét, üljél már neki. Uh-huh. És akkor ott tötyörög, és akkor végül kell az anya, aki azt mondja, hogy ne gyere, üljük le, fejezzük be.
Uh-huh. Mennyire tudja valaki ezt, hogy mondjam, tudatosan kontrollálni? Hogy igen, én tudom, hogy ilyen vagyok, nekem erre oda kell figyelni, és igenis tudatosan most én ezt lezárom, befejezem. Tehát mennyire tudja az ember ezt ezen saját magát túl léptetni?
Attól függ, hogy mennyi tapasztalatot szerzett már rá, hogy nem tudja. Tehát itt jön a hit kérdés, hogy hiszek-e magamban annyira, hogy én ezt a mintát át tudom alakítani. Az a körülmény, amit ő ott összeszedett, az igazából nem az övé, hanem az anyukájáé. Tehát az anyukájának a női mintáiba volt benne ez a születési megoldás, generációs mintáiba. Nyilván, hogy ő ezért választotta azt az anyukát, hogyha most lélekszinten nézzük ezt az egészet, mert neki majd az életben ezt a kihívást kell megtanulnia. Tehát, hogy mit fogunk játszani a homokozóba című népi játék, az így alakul ki.
Tehát ez megint nem kiszúrás, hanem sorszerűség, hogy neki ezt kell megélnie.
Így van. Az élányunk császármetszéssel született, ő is vállalkozó, a mai, ugye most már 29 éves, nagyon jól csinál minden, nem büszkék is vagyunk rá, és a mai napig szoktunk ezen, mi már ezen kuncogunk, hogy anya, tudom, hogy ez nekem nehéz, hogy befejezzek valamit, de segítenél, és akkor persze. Tehát mert tudatosan tudja, hogy alapból már be tudná fejezni, de azért, amivel sok tapasztalata van arra, hogy szeretünk együtt dolgozni, meg együtt működni, ezért mégiscsak lezárásokban szoktam neki segíteni.
Na most a cégeknél, ugye, ahogy már az elején egy picit érintettük, ugye ott oké, hogy van egy tulajdonos vagy egy vezető, aki fölismeri, hogy neki mondjuk szüksége lenne egy ilyen cégállításra, de nem biztos, hogy ebbe be lehet vonni mindenkit, aki dolgozik egy adott cégnél. Illetőleg hát nem is tudom, hogy mekkora az a cég méret, aminél érdemes cégállítást csinálni. Tehát egy 6000-es EON-nál például van értelme cégállítást csinálni?
Az a jó a morfogenetikus mezőbe, hogy bármit rakunk bele, ugye a mező, az energia, az korlátlan és határtalan. Tehát neki az mindegy, hogy darabszámban ott hány ember, vagy hány állító, családállító szerepel, vagy segítő, ő azon a létszámon keresztül megoldja a problémát. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy vegyünk egy nagy céget, a nagy cégnek csinálunk cégállítást, akkor mondhatom én azt, hogy elég mondjuk 5 ember, az egyik a vezető, vagy hogyha több tulajdonos van, akkor a hány tulajdonos van, de az összes tulajdonost is tudja egy valaki képviselni, az alkalmazottakat is tudja egy valaki képviselni, a sikert, a bőséget, attól függ, mire dolgozunk, valami képviselőt beállítunk oda, ezt az egy embert, őket hívjuk segítőnek, és akkor a mezőből rátöltődik az információ, ugyanúgy, mint ahogy a vadludnak is betöltődik ez az info, hogy merre kell Afrikába repülni, betöltődik rá az információ, és ezáltal ez a képviselő, aki képviseli mondjuk az alkalmazottakat, elkezd a mezőn keresztül kommunikálni velünk. Ez egy nagyon érdekes érzés egyébként, mert ezt a mindennapokban azért nem érzünk. Tehát ez olyan, mint hogyha egy, nem tudom, volt-e már családállításon?
Nem.
Olyan, mint hogyha egy nagy mágnes elkezdene húzni. Tehát, hogy oda húz valamihez, eltol valamitől, tehát, hogy a gyerekek azt szokták mondani, amikor ezt kipróbálom meg, hogy van varázslás. Tehát, hogy ez egy olyan érzet, ugye, ami mert a fizikai érzékszerveink a fizikai anyaghoz kapcsolnak minket, de hogyha megtanuljuk az érzékszerveinket, az energiát érzékelni, és a mezőn keresztül ezt nagyon könnyen el lehet érni, akkor igazából létszámtól meg mindentől függetlenül nagyon könnyen lehet ezt lekommunikálni, átalakítani.
Akkor viszont, ha egy cégnek lesz egy új tulajdonosa, vagy egy új ügyvezetője, akkor ez az egész energetika megváltozik, attól függően, hogy ő milyen ember?
Mindentől megváltozik, igen.
Tehát akkor valójában nem azt kéne nézni, hogy milyen szakmai tapasztalata van, hanem hogy milyen energiával rendelkezik?
Igen. Igen, hogy neki milyen személyes háttere van, milyen szülői mintái vannak. Mi építkeztünk, az egy nagyon érdekes történet volt. A lényeg, amit most ebből a aspektusból szeretnék elmesélni, hogy beadtuk a tervrajzot az önkormányzathoz, hogy engedélyezzék. Én persze spirituálisan már mindent rendbe raktam. Bocsánat. A tulajdonosok, ugye, kik lesznek az ingatlan tulajdonosok, a tervezőt, a mindenkit helyre raktam, hogy az úgy nekünk ott ne legyen elakadásunk.
Mi az, hogy helyre raktam?
Hát a saját technikáimmal megnéztem, hogy van-e nekünk arra negatív kihívásunk, hogy ott mondjuk ne fogadják el a mi engedélyünket az önkormányzatnál. És nem fogadták el. És akkor dühöttem.
És tudtad, hogy nem fogják? Tehát az jött ki, hogy nem fogják elfogadni, és nem is fogadták?
Nem, elfogadják. Mindent megcsináltam. Azt mutatta nekem az összes technika, hogy minden rendben lesz, és nem lett rendben. Aha. Na, én egy ilyen reklamálós típus vagyok, mondtam, hogy hát na. És akkor...
Ja, várjál, de akkor nem az önkormányzatnál reklamálta, hanem az égieknél?
Nem, hát igen, a főnökségnél. És kiderült, mondtam a férjemnek, hogy mondom, hozd ide azt a papírt, amit beadtatok, meg akarom nézni. És kiderült, hogy nem a tervezőnknek a neve állt a papíron, akit én beraktam ott a csoport energiába, hanem egy tök más ember neve. Most, hogy miért, az teljesen mindegy. De hogy annak az embernek volt erre a történetre kudarc megtapasztalása. És akkor nyilván, hogy ezt megint onnan ki lehetett varázsolni, és el is fogadták a tervrajzot.
Tehát valahogy megváltoztattad, vagy
tehát,
igen, igen. Van már, vagy mennyi tapasztalat van ebből a cég állításos történettel?
Egy évvel ezelőtt pattant ki a fejemből, azóta már jó pár cégállítás volt, családállítás több. Tehát még nem tudom teljesen még átfűzni a dolgot, de ennek csak időkorlátja van, mert hogy az összes technikának köszönhetően annyi program, meg annyi workshop, kurzus van az életemben, amit én tartok, hogy egy kicsit időszűkében vagyok, hogy ezt átfordítsam, tehát hogy ennek csak időkérdése, hogyha azt mondom, hogy mostantól ennek adok teret, akkor a darabszáma is föl tud futni.
De miért nem tudod átfordítani, hiszen itt is ott is emberi viszonyokról van szó.
Igen, azért, mert én úgy kezdtem el a saját hivatásomat, hogy egyéni kezeléseket tartottam. És nyilván most már a tanítványaim is, meg az egyéni kezelésre járok hozzám, inkább ezen a területen szeretnek velem nagyon kapcsolódni. Ugye mindenkinek fontos az, hogy csak rá figyeljünk. És ez olyan szinten elviszi az időbeosztásomat, hogy emellé új dolgokat beépíteni nagyon nehezen tudok. Tehát most megszületett a döntés, hogy ez meg fog történni, csak ennek van egy átfutás ideje megjelenik.
Azért is kérdezem, mert ugye egy családban bármi történik, akkor is a testvérem a testvérem.
Ez így.
Vannak jó időszakok, rosszak, az anyám, az apám, stb.
Igen.
A cégeknél viszont fluktuáció van. Tehát amiről beszéltünk, jön egy új ügyvezető, vagy kirúgják azt, aki, stb. Tehát ott viszont állandóan változik. Tehát ott akár egy-két évre is kerülhetünk azért, mert valamit meg kell élnünk, vagy valakivel ütköznünk kell, vagy stb. Tehát ez egy ilyen szempontból egy másik szituáció. Tehát talán ebből a szempontból, tehát értem, amit mondtál az ügyvezetőről, de azért, amit a mellérendelt szinteken történik, azért az nagyon sok kis ilyen történet.
Igen. Amihez tartozik negatív fizikai megtapasztalás, azt semmilyen spirituális technika nem fogja tudni megszüntetni. Ennek van egy nagyon, mondjuk ez egy nagyon sarkos mondata, tehát hogyha A-ból B-be el kell jutnom, akkor el kell jutnom, tehát nincsen kecmec, viszont ha használok hozzá különböző segítő technikákat, akkor nem fogok beledögleni. Tehát, hogy egy könnyebb utat tudunk magunknak létrehozni, azáltal, hogy az összes, amit csak lehet, nehezítő körülményt kiveszünk.
Tehát magyarán szólva a feladat az feladat marad, az azért feladat, mert azt meg kell élni, végig kell csinálni.
Ez így van.
Csak ér a kis erdőn keresztül egy rövidebb úton menni?
Igen, ér.
Miért? Nem azt kéne megtapasztalni, hogy átmászni a hegyet? Tehát ér átmenni az alagúton?
Ezért, mert ami abból a helyzetben meg kell tanulnom, azt a technika segítségével meg fogom tanulni. Tehát nem kell már megtapasztalnom. Erre jók a spirituális technikák. Tehát, hogyha mondjuk egy spirituális választeknek a kezelésre leül velem szembe valaki, akkor ugye el kell neki magyaráznom, hogy abban a helyzetben, amiben benne van, miért van benne, mi az oka, hogyan tudjuk átalakítani, hogyan tud új tapasztalatokat létrehozni, hogyan kell megváltoztatni az életét. Tehát mondjuk egy másfél órán belül megkapja az összes olyan információt, amit enélkül, a technika nélkül, mondjuk 3 hónapon keresztül rágnia kéne a kis gumicsontját, hogy végre megszabaduljon a adott helyzettől. Tehát ahogy tudatosodik a a lelkünk, az elménk, a fizikai testünk, ahogy a földön tudatosabban kezdünk el mozogni adott témában, annál jobban lerövidítjük az időt. Uh-huh. Ezt úgy szoktam képletesen elmondani, hogy szerintem te meg a kengyelfutó gyalogkakuk mesét, meg a préri farkas, az megvan. Uh-huh. Tehát, hogy spirituális technika nélkül mi vagyunk a préri farkas. Tehát, hogy nézzük, várunk, aztán történik, ami történik. Technikával viszont mi vagyunk a kengyelfutó gyalogkakuk, ez a húgy. Tehát, hogy le uh-huh. tudjuk szűkíteni azt a időt, ami arra a kihívásra le lett tervezve, uh-huh. mert hamarabb megtanuljuk.
Uh-huh. Na most, hogyha te jellemzően egy cégvezetővel, vagy egy tulajdonossal dolgozol, vagy hogy hívod te ezt? Vagy...
Konzultáció. Uh-huh. Beszélgetek.
Uh-huh. Igen. Akkor annak azt értem, hogy leszivárog az ő energiája, de az eredményezheti azt is, hogy te mondjuk rámutatsz arra, hogy az az ember, mint hogy nálad az a tervezőmérnök, hogy az az ember a rés a pajzson.
Igen. Ő képvisel valami olyan energiát, tehát most nyilván ilyenkor nem belenyúkálunk, mert ez a manipulációnak a határait súrolja már, de ő képvisel egy olyan energiát, amivel én még össze tudok kapcsolódni. Ez, hogyha így nagyon fizikailag akarom megmagyarázni, ezen azt mondom, hogy az én almám kukacos, és az én almámban lévő kukac össze tud kapcsolódni az ő kukacával, uh-huh. és ez létre tud hozni az én életemben egy problémát.
Uh-huh. Csak akkor viszont most megint nem értem, hogy akkor a tök mindegy, hogy hány ezres a cég. Igen. Azért egy 6000-es cégnél nem tudsz rámutatni, hogy a Kovács Béla, aki a telephelyen a targoncás, na az a.
Nem is a feladatunk. A uh-huh. mi feladatunk az, hogy úgy hívjuk, hogy a kollektív tudatot, a cégnek a kollektív tudatát átkódoljuk. Megkeressük, hogy abban az energiamezőben mik vannak ott, hogy honnan jönnek, annak csak akkor van jelentősége, hogyha a mező ezt fontosnak tartja, akkor meg fogja mutatni. Uh-huh. Vagy az alkalmazottaktól, vagy kitől. Uh-huh. Ha ezt átkódoltuk, akkor egy új minőségű, új rezgésű tudat rárezeg az egész cégre, és akkor egy teljesen más minőséget uh-huh. tudnak már létrehozni.
Ezt ismerjük most, ahogy rájuk. Tehát például a sportban, amikor azt mondják, hogy ő a rossz szellem az öltözőben, ő az, aki sustorog, meg keveri, kavarja, meg mit tudom én, hogy... És hogyha azt az embert kiteszik a közösségből, és nyilván lehet egy vállalati brigád is, vagy nem tudom, akkor ott felszabadulhat egy ilyen, vagy eltűnik egy feszültség, nem?
Igen, tehát hogyha aha. ezek a belső konfliktusok ki vannak oldva, akkor igen, abból egy felszabadul egy energia.
Ezt mindenkinek ajánlod? Ezt a cégállításos dolgot? Vagy muszáj hinni benne, nem?
Én azt mondom, hogy ezek nélkül lehet élni, de nem érdemes. Tehát, hogy azért ajánlom mindenkinek, mert olyan szinten meg tudja könnyíteni a döntéseinket, az életünket, a vállalkozásunknak a rálátását, hogy értsük, hogy miért küzdünk állandóan ugyanezzel a problémával, hogy érdemes kipróbálni. Most mi történik, mit veszt valaki, ha kipróbálja? Uh-huh. Semmit. Itt az a kérdés, hogy mit veszít, ha nem.
Hát nagyon érdekes, én azt gondolom, és abból a szempontból, hogy ugye, hogy szokták mondani, hogy az életben nincs jutalom és nincs büntetés, következmény van. Ebben te is hiszel ezek szerint, vagy?
Igen. Én abban hiszek, hogy... Én megint visszajövök a fizikai testre, jó? Tehát szerintem ez már kiderült, hogy nekem az anyag az nagyon fontos, hogy ugye mi DNS-ből vagyunk, DNS-szálból. A DNS-eink tartalmazzák az összesen programot, kihívást, generációs mintát, hitrendszert, születési körülményeket, amik alapján létrehozzuk az életünket. Hogyha azt mondjuk, hogy spiritualitás, abban benne van a spirál szó. És a DNS egy spirálszerkezet. Uh-huh. Az univerzumnak is egy spirálszerkezete van, tehát a tejútrendszer is például spirálszerkezetű. Hogyha a spirált nézzük, akkor a spirálnak mindig van egy pozitív, meg egy negatív oldala. Ugye ez a dualitás elve, tehát mindig át kell menni a spirálon, a tudatosságunk, fejlődésünk szempontjából a negatívon, hogy megérkezzünk a pozitívba. Uh-huh. Itt mindig ez a kérdés, hogy negatívban mennyit időzünk. Mik vannak ott, milyen programok, milyen hitrendszer anyától, apától, születési körülmény, milyen, aki hisz ebben, előző uh-huh. életes programok. Ha ezeket könnyen földolgozzuk a technikák segítségével, akkor könnyebben tudok egy új szintre lépni, egy pozitívabb szintre.
És akkor ez alapján értelmezzük kudarcainkat?
Igen. Tehát minden kudarc előre visz minket. Uh-huh. Azok azért jönnek, mert ugyanúgy megvan bennünk a pozitív, meg a negatív oldal, de a kudarc, hogyha azt mondjuk, hogy ez a negatív, akkor... akkor megint felcímkéztünk valamit, ami teljesen felesleges, van mágnesnek is van pozitív és negatív oldal, és nem mondod a negatív oldalára, hogy az rossz. Uh-huh. Tehát ez is én.
Hát ha nem, például a sportolók tudják, hogy a kudarc az nem rossz.
Így van.
Az egy tanulási folyamat, ugye? És hogyha szokták mondani a boxban, hogyha százszor padlóra kerülsz, de százszor fölállsz, akkor 100 leckét tanultál meg.
Így van. Ehhez jók a spirituális technikák, mert nem kell 100-szor a padlóra kerülni, csak mondjuk 25-ször. Uh-huh.
Hát akkor nagy levegő, azt gondolom. Köszönöm szépen, most egy elég nagy köveket, vagy követ dobtunk a vízbe. Hát Judit, nagyon szépen köszönöm, azt gondolom, hogy most aki nézett, meg hallgatott minket, annak most úgy kattog az agya, hogy akkor ez hogy is van, így van, nem így van, stb. De hát ugye az életben az egyik legjobb dolog, hogyha másokat gondolkodásra tudunk késztetni.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, neked a beszélgetést, és köszönöm szépen a Business Flow-nak is, hogy ezt így biztosították számomra, illetve számunkra.
Köszönöm a figyelmet, a mai beszélgető partnerem Lanc Judit volt, remélem, hogy tetszett. Megtalálnak minket a YouTube-on, az Apple-ön és a Spotify-on. Ez volt a Business Flow 8 üzleti közösségvállalkozás fejlesztési podcastja. Remélem, hogy legközelebb is velük tartanak. Business Flow 8, ahol üzletelni élmény.